Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem néktek is békesség Istentől, az Úrtól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, foglaljátok el a helyeteket, és dicsérjük a mi Istenünket, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat minket ma is. Énekeljük a 32. Zsoltárnak az első versét, Ó, mely boldog az oly ember éltében. Testvérek, készítsük magunkat az Isten tiszteletére, levetett sarokkal álljunk meg előtte, és most bűnbánó szívvel imádkozzunk. Urunk, megvalljunk neked, hogy távolról, messziről érkeztünk a te házadba. Lehet, hogy előző vasárnap is itt voltunk, de azóta annyi minden történt, és olyan sok mindenbe belekeveredtünk. Megvalljunk neked, hogy vétkeztünk a mi szívünkben, a gondolatainkban, amikor vagy félreértésből, vagy rossz indulatból, de rosszat gondoltunk a másikról. Vétkeztünk akkor, amikor a szavainkkal megbántottunk, amikor nem építettünk, amikor a szavainkkal spóroltunk, és nem biztattunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy azokat az embereket, akiket te teremtettél és te alkottál, mi sokszor nem becsüljük meg igazán. Kérünk, hogy bocsáss meg, amikor a házastársunk, szüleink, gyermekeink, testvéreink, barátaink, családtagjaink, rokonaink ellen vétkezünk. Kérünk, hogy adj nekünk bűnbánó szívet. Add, hogy ne tudjunk csak úgy elmenni ezek mellett, hanem a lelkiismeretünkbe te szólj bele. Kérünk, hogy hadd tudjuk megérezni azt, hogy mit okozunk a másiknak. Urunk, megvalljuk, hogy sokszor érzéketlenek vagyunk, és közömbösek egymás iránt, akár idegenek iránt is. Kérünk, hogy te formáld a mi szívünket. Hisszük, Urunk, hogy te vagy az, aki meg tudsz változtatni minket, és gyümölcsöt tudsz teremni a mi életünkben. Amen. Közösen valljuk meg bűneinket. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Testvéreim, mint az én Uramnak, méltatlan bár de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, amelyet ingyen, kegyelemből ad meg az Úr, egyedül Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséretnek a második versszakát. Szeretném hirdetni, hogy az első néhány padsorba itt jobb kéz felől még van bőven hely, úgyhogy ott el tudjuk foglalni a helyünket. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. A keresztelői igehirdetéshez még egy másik igét is szeretnék felolvasni a szereztetési igén kívül. Ez Ézsaiás könyvének a 43. fejezetében található meg, az első versben. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Kedves keresztülők, kedves szülők, kedves családtagok, ebben az ige szakaszban, amit felolvastam az Ézsaiás könyvéből, bár mindannyian szerintem jól ismerjük, 5 dolgot tudhatunk meg arról, hogy Isten és a gyermekek milyen kapcsolatban vannak most. Hogy kifejezetten a gyermekekre szeretném ezt az igét, nekik szeretném így elmondani, és rájuk szabni igazából, mert hogy Izraelnek, Jákobnak szól ez az üzenet, de tudjuk azt, hogy a Bibliában meglévő kijelentések, ígéretek, amelyek elhangzanak, azokat mi is magunkra érthetjük, mert nekünk is ma a 21. században ugyanúgy érvényes, mint egykor. Szóval 5 dolgot szeretnék kiemelni, hogy így szavanként végigvegyük ezt a rövid ige szakaszt. Először is azt mondja az igénk, hogy Isten a teremtő. Ő az, aki megformálta, megtervezte, aprólékosan átgondolta azt, hogy ezek a kis gyerkőcök, Róza és Bertalan, hogyan szülessenek meg, milyen testalkatuk legyen, mi legyen az, amihez értenek. Ő az, aki megtervezte az ő életüket, már a kezdetek kezdetén. Ugye azt olvassuk a Zsoltárokban, hogy már az anya méhben gondja volt rájuk. Aztán olvassuk azt, hogy nem csak megtervezi Isten az életeket, hanem formálja is. Ő nem csak addig van velünk, amíg megszületünk erre a földre, hanem ezután is, életünk végéig, folyamatosan formál bennünket, a személyiségünket, a jellemünket, és nagyon csodálatos látni azt, amikor már egy kisbaba életében látni, hogy hogyan formálódik napról napra, és minden nap mutat valami újat magából. Az én másfél éves keresztlányom is mindig újat és újat tud mutatni nekünk, és tanítani tud bennünket, úgyhogy nagyon izgalmas a családtagok számára, amikor látjuk az ő fejlődését. Főleg, hogyha nem csak úgy határtalanul fejlődik, hanem tudhatjuk azt, hogy Isten az, aki igazán a Szent Lelkével munkálkodik ezekben a csöpségekben. Aztán a harmadik dolog, amit egyértelműen látunk, mert még itt sem áll meg ez a folyamat, hanem azt olvassuk Istenről, hogy ő a megváltó. Ő a megváltó Isten, aki kiváltja őket is, már a kisgyerkőcöket is, a halálnak és a bűnnek a rabságából. Mert bármennyire is gyönyörűnek, ártatlannak tűnnek ők, mindannyian úgy születünk erre a világra, hogy távol vagyunk az Istentől, de az Isten, aki megvált bennünket, megszabadít, elrendezi azt, hogy mi visszataláljunk hozzá, és valóban igazán az ő gyermekei lehessünk. Ezek személyes dolgok, de mondhatjuk azt, hogy olyan általánosan hangzik, mindenkire igaz az, hogy Isten teremtett, hogy Isten formál folyamatosan, és hogy ő az, aki megvált bennünket, de Isten még személyesebbé teszi ezt a mai keresztelőt. Mert hogy folytatódik az ige szakaszunk, és azt mondja, hogy neveden szólítottalak, néven szólít az Isten. Nagyon jól tudja, hogy kik ülnek ma itt a padsorokba, név szerint ismer bennünket. Ez olyan megrázó, megindító, hogy több milliárd ember él ezen a földön, és Isten tudja azt, hogy ma Bertalan és Róza meg lesz keresztelve. Fel van írva az ő jegyzetfüzetébe, az életkönyvébe ez a két név, sőt reméljük mindannyiunk neve fel van írva. Egészen személyesen Istennek gondja van erre a mai napra, gondja van arra, hogy valóban ez a család itt legyen ma. És hogyha még ez sem lenne elég személyes a mi számunkra, az utolsó két szó, ami ebben az ige szakaszban elhangzik, Isten kijelenti azt, hogy az enyém vagy, az én tulajdonom vagy. És bár lehet, hogy így a szülőknek, vagy akár a nagyszülőknek, vagy keresztszülőknek ilyen rossz ezt hallani, hogy Isten mondja, hogy az övéi ezek a gyermekek, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy a mi tulajdonaink ők, Isten mégis igényt tart rájuk. Azt mondja, hogy néven szólítalak, megteremtelek, megformálnak, megváltalak, és az én tulajdonommá válsz, az én tulajdonommá teszlek. Örülhetünk ennek, mert tudhatjuk biztosra, hogy Isten gondoskodik a saját tulajdonáról, nagyon is gondoskodik róla, de ugyanakkor egy felkiáltó jelet is láthatunk itt, mert láthatjuk azt, hogyha az Isten tulajdonát mi megkaptuk erre a földre, arra azt a megbízatást, hogy felneveljük a gyermekeket, hogy a szülők ezt kapták, hogy így kölcsönbe adta Isten ezeket a kis csöpségeket, hogy végső soron az Isten tulajdonai, de most ezen a földi életben mégis azt élhetjük át, hogy a szülőknek a tulajdonai is, akkor ez egy olyan megbízatás, ami felelősségre szólít bennünket, felelősségre int minket. Volt, hogy már kölcsön adtam könyvet barátaimnak, és egyszer megtörtént, hogy így összegyűrve, és ilyen foltosan kaptam vissza, kiderült, hogy mindig a táskájába hordta az illető a könyvet, és egyszer kávét is öntött rá. Nem örültem, hogy így kaptam vissza. Szóval felelősségre int minket az, hogy ezek a gyermekek az Isten tulajdonai, mert egykor majd úgymond idézőjelbe vissza kell adnunk őket, és Isten az, aki, hát reméljük örülni fog, amikor látja azt, hogy mivé formálódtak ők, hogyan bontakozott ki az életük. Úgyhogy kedves szülők, keresztszülők, nagyszülők, családtagok, rokonok, ez egy örömteli pillanat, mert Isten pecsétet ad erre a szövetségre, saját maga is a gyermekek között lévő szövetségre, ugyanakkor egy ilyen felkiáltó jeles pillanat is, mert hogy felelősséget, nagy felelősséget bíz rátok, hogy úgy neveljétek ezeket a gyermekeket, hogy megismerhessék valóban, hogy kicsoda az igazi Isten. Úgyhogy ehhez kívánunk nagyon sok erőt, bölcsességet, jó időbeosztást, nem is tudom, elég sok gyakorlati dolgot kell ehhez kívánni, és bízunk abban, hogy valóban sikerül majd úgy nevelni és neveltetni, hogy ő valóban azzá az emberré válhasson, akinek az Isten tervezte. Kedves családtagok, gyülekezet, keresztszülők, most együtt valljuk meg a hitünket, azt a hitvallást mondjuk el, amit reméljük, hogy egyszer majd a gyermekek is el fognak mondani. Álljunk fel! Mondjuk el az apostoli hitvallást közösen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Néhány kérdést szeretnék még intézni felétek, szülők és keresztszülők felé, de szeretném kérni, hogy ehhez a fogadalomtételhez gyertek ki ide az Úr asztala elé. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? A felelet akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. A felelet így hangzik, ígérjük és fogadjuk. Most imádkozzunk azért, hogy ezek a gyermekek valóban felnövekedhessenek, és a fogadalmatok teljesülhessen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk együtt. Mindenható Atyánk, hálát adunk azért, mert Te teremtesz, alkotsz, formálsz, mert nem hagysz minket egyedül ezen a világon, hanem folyamatosan, minden nap és minden percben velünk vagy, gondoskodsz rólunk, tanácsolsz minket. Kérünk most azért, hogy áld meg ezeket a kisgyermekeket. Kérünk azért, hogy Te legyél az, aki vezeted őket az utuk során. Adj meg minden lehetőséget, minden bölcsességet, minden erőt, kitartást a szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek, családtagoknak, hogy valóban úgy tudják nevelni ezeket a gyermekeket, hogy az igazi értékeket adják át nekik, hogy igazán arra tanítják meg őket, ami tőled jövő tanítás és érték. Kérünk azért, hogy adj bölcsességet nekik, hogy ki tudják válogatni, hogy mi az, ami inkább csak a világ, vagy az ördögnek a tanítása, és nem a tiéd. Kérünk azért, hogy óvd és vigyázd ezeket a gyermekeket, és add, hogy amikor majd felnőnek, akkor akár ebben a gyülekezetben, akár egy másikban, de hadd tudjanak vallást tenni az ő hitükről, a te színed előtt és a gyülekezetek előtt. Kérünk azért, hogy valóban gyümölcstermű életet élhessenek ezek a családok. Köszönjük, hogy elhoztad őket ide. Hallgass meg a mi imádságunkat Jézus Krisztusért. Amen. Róza, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Adok egy kis törlőt. Bertalan, ugye? Bertalan, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Fogadjátok Isten áldását. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Titeket pedig, szeretett testvéreim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígérete és családtagjaitoké. Az Úr, a mi Istenünk legyen velünk. Amen. Szeretném kérni a keresztszülőket és a szülőket, hogy forduljatok a gyülekezet felé, és a gyülekezet pedig énekelje el az áldó éneket. gyülekezet foglalja el a helyét, és folytassuk az Isten tiszteletünket a 464. dicséret éneklésének az első 4 versét énekeljük. Jöjj királyom, Jézusom! 464. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Máté evangéliumának a 4. fejezetében, az első 4. fejezetében az első 11 verset hallgassuk. A gyülekezet foglaljon helyet.
Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábad a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk! Urunk, köszönjük a Te ígédet, köszönjük azt, hogy neked van a szavad mi hozzánk. Köszönjük, hogy a mi életünk az nem semleges, nem közömbös a Te számodra, hanem törődsz velünk. Törődsz velünk akkor is, amikor mi hátat akarunk fordítani neked, amikor mi a másik irányba megyünk. Törődsz velünk akkor is, amikor éhesen és szomjasan jövünk eléd, és vágyunk arra, hogy a Te igéd, a Te üzeneted, az töltse be a mi szívünket. Kérünk, Urunk, hogy bárhogyan is jöttünk ma, bármi is van a mi szívünkben, a Te lelkeddel nyisd meg a mi szívünket. Kérünk, hogy a Te igéd, a Te szavad, az hadd verhessen gyökeret a szívünk legmélyén. Hogy ne csak információt, ismeretet szerezzünk, ami az agyunkban dolgozik és munkálkodik, hanem mindez hadd tudjon lemenni egészen a lelkünk legmélyéig. Így formálj bennünket. Hisszük azt, amit Jézus is hitt, hogy a Te ígéd az tápláló, hogy a Te ígéd az életet adó. Így kérünk, hogy adj nekünk életet ezen a mai Isten tiszteleten. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és szeretném kérni a gyermekeket, hogy jöjjenek ki a gyermektanításra. Köszönjünk egymásnak és a gyülekezetnek. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Örülök, hogy ilyen szép számban vagytok, és szépen tudtatok köszönni. Szeretnélek megkérdezni benneteket arról, hogy amikor elveszítetek valamit, vagy amikor valami nincs meg a ti számotokra, ami másnak megvan, akkor szoktatok-e dühösek lenni? Ahol látom, a bólogatás az megy, mi nem vállaljuk fel annyira hangosan, de igen, érzünk ilyenkor dühöt, ugye, hogy neki miért van meg, nekem miért nincsen meg, miért kellett ezt most elveszítenem, nem is értem az okát. Ki az közületek, aki ismeri azt a nevet, hogy Nik Vujicic? Hallottátok? Hallottatok már róla? Nem? Képzétek el, hogy ez a már felnőtt férfi úgy született erre a világra, hogy nem voltak kezei és lábai. Se kezei, se lábai. Gondoljatok bele, hogy esélytelen, hogy ő sétáljon, vagy mozogjon, vagy nem is tudom. És ő nagyon-nagyon dühös volt erre a világra, és legfőképp Istenre, hogy hogy teremthette meg őt így, hogy nincsenek kezei és lábai. Ezért ez eléggé rossz helyzet, ez a kiinduló pont már babaként, hogy nincs kéz és nincs láb. És ahogy ő így az életében formálódott, és elkezdett növekedni, elkezdett gondolkozni, és a szülei nagyon sokat imádkoztak érte, és rájött arra, hogy választhat, hogy dühös lesz Istenre azért, amilyen nincsen, vagy pedig hálás azért, amilyen van. És képzeljétek el, hogy ma megtalálta az élet célját, és gyerekeknek, fiataloknak, időseknek egyaránt az egész világon beszél arról, hogy miért érdemes élni, hogy kicsoda Isten és kicsoda Jézus Krisztus, és emberek milliói hallgatnak az ő szavára, és térnek meg Istenhez. Szóval egy ilyen, nem is tudom, nehéz helyzetből Isten egy csodálatosan jót tudott kihozni. Úgyhogy ha valami történik veletek, hogy ha valamit elveszítetek, vagy dühösek vagytok azért, hogyha valamitek nincs meg, vagy lehet, hogy rosszabb, mint a másiknak, akkor gondolkozzatok el azon, hogy megéri-e dühösnek lenni azért, amitek nincs, vagy tudtok-e hálásak lenni azért, amitek van. Mert azt gondolom, hogy nagyon sok mindenetek van. Elgondolkoztok ezen egy picit majd? Igen? Jól van. Köszönjünk el egymástól, jó? Áldás békesség!
Áldás békesség!
Köszönöm. Arra mehettek ki gyerektanításra, és jó áldott alkalmat nektek! Mi pedig készüljünk az ige hirdetésre itt a templomban, és énekeljük a 370. dicséretnek az első versszakát. Az ige, mely alapján Isten üzenetét szeretném ma hirdetni közöttetek, megtalálható a lekcióként felolvasott ige szakaszban, és a Máté evangéliumának a 6. fejezetében, a 13. versben, eképpen. És ne vigy minket kísértésbe. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves gyülekezet, a héten jártam a Deák Ferenc téren, ahol már javában elkezdődött a karácsonyi készülődés. Elkezdték felépíteni a kis aranyos faházikókat, ahol majd édességeket, meg ilyen kézműves dolgokat fognak árulni az adventi időszakban. És közvetlenül a kirakodó vásár elején, ott a metró lejárónál, az egyik faháznak a homlokzatán egy felirat így hangzik: édes kísértés. Finomságokat, édességeket árulnak, teljesen barátságos szlogennel, édes kísértés. Nagyon sok mindent reklámoznak így. Csábítás, kísértés, vedd meg, ne állj ellen a kísértésnek, jó lesz neked, hogyha engedsz a kísértésnek, és birtoklod azt a dolgot, kiadod azt a pénzt azért, megállsz, megteszed. Már teljesen megszoktuk igazából, hogy így az életünk részévé vált, teljesen hétköznapivá vált az, hogy ezzel a szóval és ezzel a motivációval próbálnak győzködni bennünket, hogy a kísértésnek nem kell ellenállni. Sőt, van, aki azt mondja, hogy úgy tudod legyőzni a kísértést, hogyha engedsz neki. Hát Jézus és a Biblia egy kicsit másképpen beszél a kísértésről. Talán pont az ellenkezőjét mondja. Először is az, hogy a kísértést komolyan kell venni. Nem szabad, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy viccet csináljunk belőle, vagy hogy ilyen teljesen hétköznapivá váljon. A kísértés nagyon is komoly, már egészen kicsi szinten megveszem-e azt az édességet. Amikor 14 éves voltam, 8. osztályos, akkor kiderült, hogy lisztérzékeny vagyok, hogy gluténmentesen kell étkeznem, és hogyha a szervezetemben felhalmozódik a glutén, akkor ez egy ilyen allergiás reakciót vált ki. És hogyha hosszú távon nem tartom be ezt a diétát, akkor pedig a vas a véremben, vagyis igen, a szervezetemben nem szívódik fel, és ennek elég hosszú távú következményei lehetnek. Tehát ott el kellett ott dönteni, hogy pillanatnyilag hallgatok-e az ösztöneimre, elmegyek egy pékség mellett, ahol finom incsiklandozó illatok áradnak ki, és ott a kirakatban látom a pudingos papucsot, vagy pedig átgondolom, hogy milyen következménye lesz ennek, és egy pillanatnyi döntés meghatározta azt, hogy a következő néhány hétben én hogy fogom érezni magam. Lehet, hogy gyorsan örülök annak a pudingos táskának, vagy pedig aztán napokig rosszul érzem magam. Hát nagyon sokszor nem tudtam ellenállni ennek, egy évbe került, mire tényleg biztosra azt tudtam mondani, hogy jó, nem eszek többet gluténos dolgokat. De mindeközben így kifejlesztettem azt a technikát, hogyha elmegyek egy pékség mellett, akkor nem nézek a kirakatra, tehát ez az első, és nem szagolok bele az a kiáradó illatba. Ezzel is egy kicsit így elzárva magamat a dolgoktól, mert tudtam azt, hogyha gondolatban, hogyha a fejemben elkezdődik az a játék, hogy megveszem, beleharapok, akkor már nagyon nehéz ellenállni neki. Ez egy nagyon hétköznapi példa, teljesen gyakorlatias, de igazából a kísértésekkel így vagyunk. Ha fejben, a gondolatainkban már elkezdünk játszani, elkezdjük elképzelni azokat a dolgokat, amikről tudjuk, hogy egyáltalán nincs a javunkra, onnét néhány lépés, és sajnos meg is cselekedjük, és meg is történik. És akkor kiderül, hogy sokkal többet veszítek, mint amennyit nyerek. Mindezt azért mondtam el, mert lelkileg is így van ez. Az ember a saját kívánságától vonzva esik kísértésbe. Gondolati szinten kezdődik, és cselekedetté válik. És minden embernek megvan az, hogy mi okoz kísértést neki, mi a csapdája, mi a gyenge pontja. Még egy nagyon általános szinten gondolkoztunk, hiszen a nem keresztény embert is érinti ez a fogalom, hogy kísértés. Például van, aki fogyókúrázni szeretne, de időnként nem sikerül. Vagy van, aki gyűjteni szeretne pénzt valami nagyobb cél érdekében, de a pillanatnyi kecsegtető ajánlat miatt valahogy nem sikerül spórolni, hanem mindig aktuálisan elköltődik az a pénz, amit hosszú távra szeretett volna félretenni. Rövid távon nyerhetünk, de hosszú távon veszítünk, hogyha a kísértésnek nem állunk ellen. A keresztény ember van igazán kitéve a kísértésnek. Mert a sátán úgy gondolkozik, hogy aki nincs ellenem, az velem van. Tehát aki velem van, azt felesleges kísérteni. Viszont aki ellenem van, azt vissza kell, hogy szerezzem a saját csapatomba. Nagyon jól tudja, hogy kit milyen úton ér el, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor jobban ismer ő minket, és a mi gyenge pontunkat, mint amennyire mi ismerjük saját magunkat, vagy amennyire mi be tudjuk látni, be merjük vallani a saját gyenge pontjainkat. De miért beszélek a gonoszról, a sátánról, hogyha egyszer a mi atyánkban Istent kérjük arra, hogy ne vigy minket kísértésbe? Mert hogy ez az ige szakasz, amit itt felolvastam, így hangzik, hogy ne vigy minket kísértésbe. Ez félreérthető lehet a számunkra. Abban a tekintetben, hogy miért Istent kérjük? Ő lenne az, aki kísértésbe visz minket? A Jakab levelében azt olvassuk, hogy senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem. Mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ezek szerint Isten nem tehető felelőssé azért, hogyha mi kísértésbe esünk, és azért sem, hogyha mi kiálljuk azt, vagy elbukjuk azt. Mégis miért imádkozunk akkor így? Mit jelent a mi atyánknak ez a része? Nem szabad elfelejtenünk, hogy ehhez a tagmondathoz tartozik még egy folytatás, egy másik tagmondat, amit most nem olvastam fel, de az így hangzik, hogy de szabadíts meg minket a gonosztól. És az eredeti görög szövegben a de szócska elsősorban inkább azt jelenti, hogy hanem. És ebben az értelemben fordíthatjuk így is ezt a mondatot, hogy ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. De érezzük azt, hogy még így sem az igazi ez a dolog, még így sem igazán logikus ami számunkra. Hogy is van ez akkor? Az egyik nagyon jó kommentárban egy nagyon érthető magyarázatot olvastam erről, ez így hangzik, hogy kísértésbe ne essünk, szabadíts meg a gonosztól. Hogy kísértésbe ne essünk, szabadíts meg a gonosztól. Ebben benne van az, hogy a gonosz az, aki kísértésbe tud vinni bennünket. Isten pedig az, aki uralkodni tud rajta. Ebben benne van az, hogy a mi erőnk, ebben a kérésben, hogy a mi erőnk az kevés ahhoz, hogy mi uralkodjunk a gonosz fölött. Hiszen Jézus az, aki legyőzte az ő hatalmát. Hol vagyunk mi Jézushoz? De hogyha hozzá tartozunk, akkor kapjuk az ő hatalmát, és mi is ellen tudunk állni a gonosznak. A teljes képhez még hozzátartozik az is, hogy mit jelent a kísértés szó. Lehet-e az próbatétel? Fordíthatjuk-e így, hogy próbatétel? Ugyanaz a görög szó szerepel a próbatételre és a kísértésre is. Nem tesz különbséget igazából a görög eredeti a próbatétel és a kísértés között. Ami igaz, hogy mindkettő szó a hitünknek a próbája. Amikor kísértésbe esünk, az a hitünknek a próbája, és amikor egy olyan próbatétel előtt állunk, amit nem neveznénk annyira kísértésnek, inkább egy más tartalmú dolog, akkor is a hitünk van próbára téve. Emlékezzünk például Jóbra, vagy Ábrahámra, akinek ugye Izsákot, a fiát fel kellett vinnie a hegyre. Ezek próbatételek voltak, és mind-mind a hitet tették próbára. Már korábban idéztem a Jakab leveléből, most szeretnék újra idézni ugyaninnét. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Eszerint örülnünk kellene a kísértésnek, vagy a próbatételnek. Egyfajta lelki edzésnek is felfoghatjuk ezt a dolgot. Felfogható a próbatétel és a kísértés. De hogyha ennek örülnünk kellene, és itt a Jakab levelében ez fogalmazódik meg, akkor miért mondjuk azt, hogy ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól? Ekkor igazából azt kérjük, hogy amikor próbatétel előtt állunk, akkor ne győzzön le bennünket, hanem Isten adjon erőt nekünk, adjon hatalmat nekünk arra, hogy mi győzzük le azt, hogy mi győzzük le a gonoszt. És ebben kifejeződik egyfajta Istenre utaltság. Mert hogyha én a saját erőmből, a saját bölcsességemből, a saját emberi logikámból próbálok megharcolni, hát látjuk a fogyókúra esetén, nem sikerül. Ott van a rengeteg fogadalom év elején, amit az új évkor teszünk, azoknak 90%-a nem sikerül. Mi emberi erőből, akaratból próbálkozhatunk, és adjuk is bele az erőnket, de ebben ott van az alázat. Istenem, tudom azt, hogy én nem tudok ellenállni. De hogyha te velem jössz, ha te benne vagy a történetben, akkor elég erőt kapok ahhoz, hogy ne bukjak el. Említettem korábban, hogy a kísértő, a gonosz nagyon jól tudja, hogy mely pontokon vagyunk kísérthetőek. És neki a célja nem az, hogy erősödjön a hitünk. Neki a célja mindig az, hogy megrontsa az Istennel való kapcsolatunkat, hogy az a bizalom, az a hit, amit Isten felé érzünk, táplálunk, azt meggyengüljön. Igazából mindig, bármilyen témájú is az adott kísértés, bármiről szól, a célja az, hogy az Istenbe vetett bizalmunk, azt meginogjon. Ahhoz, hogy könnyebben felismerhessük, hogy az emberiség mely területeken kísérthető igazán, hogy hol vannak azok a hidak, amik elvezetnek a mi szívünk mélyére, ahhoz a lekcióban már felolvasásra került, hogy Jézust hogyan kísértette meg az ördög, és szeretném, hogy egy kicsit elgondolkoznánk ezen a három kísértésen. Közvetlenül a megkeresztelkedése után Jézust elvitte a lélek a pusztába, és ott megkísértette az ördög. A lélek vitte a pusztába, de az ördög kísértette meg Jézust. Ugye a puszta képe az emlékeztet bennünket arra, amikor Izrael vándorolt a pusztában, és bizony ők már egy megszabadított nép voltak, ugye az egyiptomi fogságból szabadította meg őket Isten, és mégis, amikor ott a pusztában vándoroltak, hát nagyon sokszor estek kísértésbe, és nagyon sokszor kétségbe vonták azt, hogy Istennek az ígérete, az, hogy ő velük lesz, az igaz-e. Tehát az a bizalom, az került megingásra. Jézus 40 nap és 40 éjjel böjtölt, és végül megéhezett. Hát igen. Ekkor odament a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus gyenge pontjára támadt, hiszen éhes volt, 40 nap után, nem csodálkozhatunk ezen, és egy pillanat alatt kenyérré tudta volna változtatni azokat a köveket. Egy csomó testi szükség van, amit az ördög így ki tud használni. Nekünk is nagyon sok testi szükségletünk van. Hiányok, vágyak, amiken keresztül kísérthetőek vagyunk. De a gyökere a sátán kísértésének, kérdésének mégsem az volt, hogy Jézus eszik vagy nem. Nem ez volt itt a lényeg, hogy most jól fog lakni, vagy nem fog jól lakni ott a kövekből és kenyerekből, hanem a kérdés első néhány szava. Figyeljük csak meg, így kezdődik, hogy ha Isten fia vagy. Pár nappal ezelőtt, ott a kereszteléskor elhangzott a mennyből Istennek a kijelentése. Te vagy az én szeretett fiam, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Elhangzott a kijelentés. A kérdés az, hogy vajon elhiszi-e Jézus még mindig ezt a kijelentést. Ebben a nyomorult helyzetben, amikor éhes, amikor ez a testi szükséglet nincs kielégítve, elhiszi-e azt, hogy ő valóban az Istennek a szeretett fia, ha a szeretett fiú, akkor nyilvánvalóan Isten az, aki gondoskodik róla. De most mégis úgy tűnik, hogy ő éhes és éhezik. Amikor nem úgy alakul valami, ahogy azt vártam volna, hiszen megdolgoztam érte, amikor veszteséget élek át, amikor bekövetkezik egy tragédia, amikor ott van egy szükséglet és egy hiány az életemben, akkor tudok-e még mindig bízni az Istennek az ígéretében? Az én szeretett gyermekem vagy. Akkor még mindig ott a pusztában, a lelkem pusztaságában elhiszem-e azt, hogy amit Isten kijelentett, az igaz? Vagy a körülmények miatt kétségbe vonom az ő szavát. Elérkeztünk a gyökérhez, az elsődleges problémához. A sátán támadja az Istenbe vetett bizalmunkat, és támadja a testi szükségletek útján is. Emlékszünk arra, hogy a nép a pusztában, amikor vándorolt, megéhezett, és Isten adott nekik mannát minden nap, de csak az napra adott nekik. És aki gyűjtött és félrerakott másnapra, annak megromlott, és nem tudta már megenni. Mert Isten arra akarta tanítani a népet, hogy feltétel nélkül bízzanak benne. És a sátán ezt a bizalmat akarja lerombolni. Már ott a kezdetek kezdetén az Édenkertben, amikor oda kúszott Évához kígyó képében, megkérdezte, hogy csak ugyan? Azt mondta az Isten, hogy csak ugyan? Ez a kérdés a kételkedésnek a felébresztése. Mint ahogy itt Jézusnál, ha érezzük ezt a feltételezést, a kételkedést kelti fel bennünk. Testvérem, hogy állsz a bizalommal és a kételkedéssel? Egy-egy élethelyzet, egy életednek egy-egy eseménye, egy néhány hónapos betegség, vagy egy haláleset, vagy egy nagy veszteség képes-e megingatni az egészet? Képes-e megingatni az egész bizalmat? Felismered-e, hogy most gyenge pontomra tapintott a sátán, és kérsz-e erőt ahhoz Istentől, kérsz-e hitet ahhoz, hogy meg tudj állni ebben? Elhiszed-e azt, hogy amit Isten kimondott, az igaz? Elhiszed-e azt, hogy Isten megbízható, hogy Isten jó, és igaz az, amit ő mondott? A második kísértés így hangzik, hogy ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Ez egy provokatív kérdés. Ugyanígy kezdődik, ha Isten fia vagy, bizonyítsd be. Ha valóban Isten fia vagy, bizonyítsd be, vesd le magadat, és ő küldje az angyalait. Legyél hős. Mutasd meg mindenkinek, aki itt a városban, a templom körül van, hogy te olyan hatalmas vagy, hogy az Isten az angyalait küldi a te segítségedre. Egy kihívás. Ez a kísértés célozza az egót, a büszkeséget. Valószínűleg mindannyiunkat fogott már el az a vágy, hogy szeretnénk valami nagyot alkotni, nagyot tenni, persze Isten nevében, Isten ügyéért, de mégis nagy hatással lenni. Amikor Istenért akarunk valami nagyot tenni, akár kockázatot vállalva, vagy sokat adva, akkor azt tényleg őszintén a tiszta szívünkből tesszük. Alázattal, önzetlenséggel. Vagy ott van bennünk az a kísértés, hogy más is lássa az én jó cselekedetemet, más is lássa, hogy mennyit szolgálok, más is lássa az én nagy lelkűségemet, és akkor én is több leszek. Magunkban gyönyörködünk ilyenkor, vagy önmagunkat elfelejtve, őszintén adunk. Istent kísérteni, őt felhasználni arra, hogy mi nagyobbak legyünk. Hiszen azt mondta, hogy az angyalai vigyáznak ránk, akkor miért ne ugorhatnék le a templom párkányáról? Úgy is el fog kapni, nem? Ekkor már nem az ördög kísérti az embert, hanem ekkor már az ember kísérti az Istent. Van-e jogunk ehhez? A harmadik kísértés már abszolút nyílt és durva és teljesen őszinte. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ez egy alkú, egy üzlet. Imádj engem, és minden a tiéd lesz. Hatalom, dicsőség, gazdagság. Ez az a kísértés, amit talán a legjobban ismerünk. Mert hogy mindannyiunknak van bizonyos hatalmunk, emberi közösségeinkben, családban, barátok között, munkahelyen, valamilyen szinten mindannyian tudunk befolyásolni dolgokat. Még a gyerkőc is tudja befolyásolni a szüleit. Van hatalma a gyereknek is, ezt tudjuk jól. Valamilyen szinten mindannyian gyakorlunk hatalmat. Egy szóval porig tudunk alázni valakit, de egy másik szóval meg tudjuk vigasztalni és fel tudjuk emelni. Már csak a szavunknak is van hatalma. A hatalom kérdése nem az, hogy van vagy nincs, hanem az, hogy mire használjuk fel. Az első emberpárnak Isten adott hatalmat. Rájuk bízta a földet. Uralkodj, sokasodj, szaporodjatok ezen a földön, töltsétek be, hajtsd uralmad alá. Mire használtuk ezt a hatalmat? Amikor Jézusnak szegezi ezt a kérdést a gonosz, akkor Jézus jól tudja, hogy igazából őt illetné minden hatalom. Hiszen az atya neki ígérte, és azért jött erre a földre, hogy visszavegye a sátántól a hatalmat a bűn és a halál fölött. Ezért jött Jézus. Mert ugye a sátán elrabolta ezt a hatalmat, de Jézus jön, hogy visszavegye. És most itt a kérdés. Most köt egy alkut, ez egy könnyű dolog, imádja őt, és akkor tényleg övé lesz minden hatalom, igazából beteljesedik az a küldetés, amiért jött. Vagy pedig a nehéz utat választja, nem tagadja meg az atyát, hanem azt az igazi küldetést vállalja, ami a szenvedéssel jár együtt és a halállal, és úgy tölti be a küldetést, és tényleg övé lesz minden hatalom. Vagy végigviszi a küldetést, és az életét adja azért, hogy véglegesen legyőzze a gonoszt, úgyhogy közben 100%-ban az atyának a gyermeke marad. Könnyű lépés és rövid út lenne ez az alkú. De Jézus egyértelműen tudja, hogy az elsődleges cél az az, hogy az atyát imádja. Hogy az atyával egységben maradjon. És a többi, az étel, ital, a testi szükségletek, az, hogy a küldetéssel hogy állunk, az önmagától be fog teljesedni, hogyha ő ragaszkodik az egy Úrhoz, az Istenhez. Ez a kísértés felveti azt a kérdést ami számunkra, hogy mi milyen alkút kötöttünk már azért, hogy több hatalmunk legyen, azért, hogy gazdagabbak legyünk, azért, hogy dicsőséget szerezzünk. Hagytuk-e egy-egy kapcsolatunkat tönkre menni érte? Összevesztünk-e a házastársunkat csak azért, hogy miénk legyen az utolsó szó, hogy nekünk legyen igazunk, vagyis hogy gyakorolhassuk a hatalmunkat? Mit vagyunk képesek feladni ezekért a dolgokért? Mi fontos igazán a mi életünkben? Mit adunk fel a gazdagságért és a dicsőséget? Mennyit érez nekünk? A sátán azt mondja, hogy ha engem imádsz, akkor olyan lehetsz, mint Isten. Akkor tiéd minden. Ugyanaz a kísértés hangzik el, mint egykor az Édenkertben. Olyan lehetsz, mint az Isten. Minden hatalom a tiéd, minden gazdagság és minden dicsőség. Több ezer évvel ezelőtt történt az édenkerti kérdés, 2000 évvel ezelőtt történt a Jézus megkísértése, most itt vagyunk a jelenben, és még mindig ugyanaz a történet. Olyan akarsz lenni, mint Isten? Mit adsz ezért? Kísérthető vagy ezen a területen? Látjuk azt, hogy hogyan támad a gonosz minket, hogy megcélozza az Istennel való kapcsolatunkat, különböző dolgokat kínál, pillanatnyi örömöt, kielégülést, a szükségeink betöltését, kínálja azt, hogy hős lehetek, hogy valami nagyot alkothatok, dicsőséget szerezhetek magamnak, kínálja azt, hogy hatalmat gyakorolhatok, gazdagságot szerezhetek, hogyha őt imádom. És mindez kecsegtető és csábító, és az édes kísértés. De a tét az nem más, mint az Istennel való kapcsolatom. A belévetett bizalmam. Ezt várja cserébe mindezekért. Melyik a fontosabb nekünk? Melyik a fontosabb neked? Mi az igazán fontos az életedben? Hogyha arra jutottunk, hogy nem akarunk bedőlni az ördög kísértésének, csábításának, hanem túl akarunk látni rajta és harcolni ellene, akkor végezetül nézzük meg, hogy Jézus hogyan vette fel a harcot, hogyan győzte le a kísértéseket. A kísértő mindig Isten igéjét használta. Az Isten igéjével támadta Jézust, és támad minket is. Mondhatjuk, hogy jobban ismeri a Bibliát, mint mi, és ez probléma. Mert kifacsarja, és másféle módon használja fel azt a szöveget, amit mi félig meddig ismerünk, és így csapdába tud csalni bennünket. És látnunk kell azt, hogy Jézusnak a válasza mindig a Szentírásból vett ige. Ezt olvassuk meg, van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Jézus válasza a második kísértésre, meg van írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Jézus harmadik válasza a kísértésre, meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Hogyan tudott megállni Jézus a kísértésben? Nekünk milyen eszközünk van arra, hogy ellenálljunk? Kettő kulcs. Az ismeret és a bizalom. Ismeret. Ismerem-e a Szentírást? Tudom-e, hogy mi az, amit ígért nekem az Isten? Megvan-e ez az információ bennem? Megvan ez az információ a fejemben? Van-e Biblia ismeretem? Enélkül nehéz lesz megállni a kísértésben. Mert hogyha nem tudom, hogy mit ígért nekem az Isten, hogyha nem tudom, hogy merre vezet, hogy mi a célja velem, hogy mit parancsolt, hogy mitől óvjam magamat, hogy mire vigyázzak, akkor így homályosan tapogatózom ebben az életben. Akkor lehet, hogy hallgatok a megérzéseimre, de azok tévútra tudnak vinni bennünket. Ha nem olvasom a Bibliát, ha nincs meg a tárhelyben, a memóriámban, hogyha nem hallgatom az ige hirdetéseket, akkor jöhet egy élethelyzet, amikor kereshetem a memóriámba a dolgokat, de nem fog előjönni. Ha már csak a 10 parancsolatot ismerem és komolyan veszem, az is nagyon sok mindenre elég lehet, mert hogy látjuk azt, hogy Jézus a harmadik kísértésnél az első parancsolatot idézte. Megvan írva, hogy egyedül az Istent imádj, és csak neki szolgálj. És erre épül az összes többi. Erre épül az összes többi. És ez az, amit Jézus fel tudott használni az ördöggel szemben. De nem csak ismeretre van szükség, nem csak információra, hanem hitre is. Tehát ismeret és bizalom. Bizalomra is szükség van. Mert lehet, hogy fejben, agyban tudom, hogy mit ígért az Isten, de lehet, hogy nem hiszem el, hogy ez magamra nézve igaz. Lehet, hogy elhiszem, hogy a mellettem ülőre nézve tényleg igaz, ő tényleg szereti Isten, és tényleg megmenti, de elhiszem-e magamra nézve, hogy ez igaz. Elhiszem-e, hogy Isten azt mondja, hogy az őt szeretőknek minden a javukra szolgál. Amikor jön egy mélység, jön egy nehézség, egy tragédia, túl tudok-e látni rajta? Tudok-e reménykedni? Megvan-e a szívemben az a hit, reménység, ami túlsegít engem? Vagy pedig jön a kétség, az aggodalom, a félelem, ami teljesen lekötöz és megbénít. És úgy érzem, hogy keresztény emberként itt vagyok, és nagyon sok mindent tudok, de nincs ott a szívem igazán mélyén, nem tudok belekapaszkodni. Azt mondja Isten, hogy kérjünk tőle hitet és bölcsességet, és ő meg fogja adni mind a kettőt. Ez a kettő az alapja annak, hogy felvegyük a harcot a kísértővel szemben. És befejezésül lássuk meg, hogy milyen gyönyörűt alkot Isten az üdvtörténetben, mert amikor Jézus nem köt alkut, amikor nem a könnyebbik utat választja, hanem kitart az atyával való kapcsolatban, akkor bár nagyon nehéz az út, tele van szenvedéssel, de mégis a küldetést beteljesíti, legyőzi a gonoszt és átveszi a hatalmat, élet és halál felett. Ehhez azonban az életét adja, a saját életét. Mindent elveszít, és végül mindent megnyer. Nem olcsó ez a győzelem, és nem olcsó győztesnek lenni. De mindannyian azok vagyunk, és azok lehetünk Krisztus mellett. Lehetünk igazán győztesek. Tudhatjuk, hogy ha elbukunk is, akkor is a mi királyunk már győzött. És ez felülír mindent. Ezért megéri újra felállni, és újra küzdeni teljes hittel és reménnyel. Mert Krisztus győzelme a mi győzelmünk is, és ő adjon erőt nekünk, hogy átéljük életünk egy-egy pontján azt, amit ő átélt, amikor kiállta a kísértést, ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Így legyen. Amen. Az igére válaszolva énekeljük a 328. dicséretnek az első 2 versszakát. Jöjjetek Krisztust dicsérni! Vagy imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te, aki a mi győztes királyunk vagy, énekelünk neked és dicsérünk téged. Olyan csodálatos látni azt, hogy nem a könnyebbik utat választottad, hanem végig vitted a küldetésedet. Kérünk, hogy adj erőt nekünk, hogy hadd ne a könnyebbik utat válasszuk, hanem hadd tudjuk mi is végigvinni azt a küldetést, amit nekünk adtál, amit ránk bíztál. Urunk, bocsáss meg azt a sok-sok bukást, amit már tettünk a kísértések, próbatételek közepette ebben az életben. Kérünk azért, hogy amikor újra találkozunk egy-egy próbatétellel, csábítással, amikor az életünk nehézségbe kerül, és elkezdünk kételkedni a Te szavadban, elkezdünk kételkedni a Te szeretetedben, hogy valóban még mindig gondolsz ránk, vagy már elhagytál minket, akkor Te erősítsd meg a mi hitünket a Szent Lelked által. Kérünk, hogy ezekben a helyzetekben hadd jusson eszünkbe. Hadd jusson eszünkbe az, hogy most igazán támadhatóak vagyunk, és tudatosan akarjunk és merjünk harcolni. Harcolni a veled való kapcsolatunkért. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk ismeretet, bölcsességet, és adj nekünk hitet. És imádkozunk azokért, akik most nehézségben vannak, betegségben szenvednek, vagy gyász van a szívükben. Urunk, különösen is, óvd őket. Kérünk azért, hogy azok a gondolatok, amik megtámadják az ő szívüket, a kételkedés, vagy a dű, vagy a harag, akár irántad, akár csak úgy az élet iránt, azokat Te győzd le és változtasd át. Kérünk, Urunk, hogy a Te lelked által formáld őket is, vigasztald. Urunk, imádkozzunk a keresztelő családért is. Kérünk, hogy áld meg őket azon az úton, amin elkezdtek járni. És kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket, add, hogy hadd tudjuk szeretettel és befogadóan fogadni az új tagokat, add, hogy hadd lehessünk nyitottak, add, hogy hadd menjünk el majd erről az Isten tiszteletről úgy, hogy a hétköznapokba visszük a Te örömhíredet, akár szavakkal, akár tettekkel, akár csak hozzáállással. Kérünk, hogy hadd menjünk másképp haza, mint ahogy jöttünk. Hadd éljünk meg azt, hogy ha találkozunk valakivel, akkor lássa rajtunk, hogy változás történt. Kérünk, hogy így teremj gyümölcsöt a mi életünkben. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném hirdetni, hogy a jövő héten is megtartjuk azokat a hétköznapi alkalmakat, hétközi alkalmakat, amiket meg szoktuk tartani. Ez a hirdetés ki lesz téve az ajtóra, úgyhogy ha valaki ezek közül szeretne pontos időpontot megnézni, akkor azt bátran megteheti ott, most nem fogom felsorolni. Az igét Druca Árpád testvérünk olvasta, és köszönjük szépen az ő szolgálatát. A mai napon megkereszteltük Becsei Bertalant, Becsei Tapolcsányi Zsófia és Becsei Zsolt gyermekét, valamint Horgász Rózát, Horgász Tapolcsányi Anna és Horgász László Zoltán gyermekét. Isten áldását kérjük a családok életére. Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Vas Dulánét, született Baj Jolán testvérünket, akit életének 84. évében hívott haza Teremtő Ura. Ravatala mellett Isten vigasztaló igéjét az 1. Korintusi levél 15. fejezetének válogatott versei alapján szólt a feltámadás evangéliuma. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Első zsengeként támad fel Krisztus, Azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztusi. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló család számára. Új házi csoport indult a gyülekezetünkben, Csatai Viktória lelkész vezetésével. Két hetente lesznek ezek az alkalmak családoknál. A témája ennek a házi csoportnak a református kegyességi élet, például imádság, bibliaolvasás. Érdeklődni is, jelentkezni lehet Szász Lajos lelkésznél és Csatai Viktóriánál is. Egy heti ima témát javaslunk, a nyugdíjas testvéreinkért imádkozzunk, hogy az életükben, családjukban és gyülekezetükben megtalálják az Istentől nekik rendelt helyüket. Szeretném hirdetni, hogy november 30-án 16 órától tartjuk a gyülekezeti teremben az adventi koszorúkészítést, és jelentkezni Rideg Erikánál lehet, akit most meg is kérek, hogy hirdesse ezt az alkalmat.
Áldás, békesség, lényeget már elmondta a Lilla, de azért megismétlem, hogy jó érthető legyen. Tehát november 30-án, ez egy szombati nap, délután 4 órakor tartjuk a női adventi alkalmat. Hát az alkalom menete az hasonló az előzőekhez, egy rövid lelki alkalommal kezdünk, és utána elkészítjük együtt a koszorút. Most vasárnap lehet nálam jelentkezni, és jövő hét vasárnap, és nagyon kérek mindenkit, hogy addig bezárólag döntse el, hogy jön vagy nem, mert nagybani piacra megyünk, és nem tudunk többször kimenni, úgyhogy a mostani istentisztelet után szívesen várom a jelentkezőket, aki tud, az alkalomra hozhat egy kis süteményt, lesz teja, és hát mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, fiúk is jöhetnek.
Köszönjük szépen! Szeretném hirdetni, hogy ugyanezen a napon, november 30-án, szombaton délelőtt is lesz program a gyülekezetben, más célcsoportot érint. A hittanos gyerkőcöket és családtagjaikat várjuk majd egy adventi családi délelőtre. Ez egy olyan program, amikor különböző állomásokon vehetnek részt a kis csapatok, és fogunk éneket tanulni, kézműveskedni egy kicsit, hasonló a tavaszi családi naphoz, amit már azért többen ismernek. A meghívókat a gyerekek fogják majd átadni, akik a hittanórán megkapják ezt. Hirdetem, hogy november 12-én a kerületi Késszel együttműködésben Bartiz Laura tart előadást, háromdimenziós gazdaság témakörben, itt a gyülekezetben, és Fóris István presbiter testvérünk várja a visszajelzéseket, a jelentkezéseket. Hirdetem még, hogy november 16-án 9 és 13 között nyugdíjas délelőttöt tartunk a gyülekezeti teremben, és erre is szeretettel várjuk a mindenkit, hát a nyugdíjasokat elsősorban. Az iratterjesztésben megtekinthető és megrendelhető Szabó Imre lelkész önéletrajzi és prédikációs kötete, ennek a címe az, hogy Sírjanak a papok. Lehetőség van a református egyházhoz kötődő termelőktől nagyon mennyiségű édes burgonya vásárlására, körülbelül 4-500 forintos kilogrammos áron. Az igényfelmérő lapokat a pénztárosi asztalnál találjuk, felírhatjuk magunkat, és odaírhatjuk, hogy mennyi édes burgonyára lenne szükségünk. A kárpátaljai testvéreink javára támogatást Szalontai Zsuzsánál, vagy pedig a pénztárosi asztalnál lehet befizetni. Köszönöm szépen a figyelmet is. Záró énekként énekeljük a 380. dicséretnek 4 versszakát, Semmit ne bánkódjál. fennállva fogadjuk Isten áldását. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amen.